És az alcímek közül, a négy fogalom közül a negyedikre kerüljön sor, fegyelmezettség. Kihívások, tékozlás, sáfárkodás, fegyelmezettség. Az Isten képére teremtett ember az Úr akarata szerint életre, boldogságra, közösségre, harmóniára, szeretetre, és éppen ezért rendre teremtetett. Helyét, státusát, életvitelét Isten mértéke határozta meg, tőle kapta ajándékba, nem kellett tehát kiharcolja, elérje, megnyerje, megpályázza, készen kapta, és minden tökéletes volt, az Isten és ember az ember és ember, és az ember és a természet, a teremtett világ teljes harmóniája volt. Ez egyszerre jelentett rendet, és azon belül egy fegyelmezettséget. A bűneset következtében a bűn jelent határsértést, törvényszegést, vagy átlépést, Isten ellen való létet, céltévesztést, lázadást, elpártolást, és még sok minden egyéb ilyen negatívumot. Ennek következtében az lett ennek a következménye, hogy az ember lelki halál állapotába kerül, és Istennek fontos az, hogy az ember ne kerüljön lelki és testi teljesen halál állapotába, ezért részben védelemből, részben egyfajta megjelenik a büntetés fogalma is. Isten az embert kiűzi a paradicsomból. A szellemi halálba jutott ember első büntetése az, hogy el kell hagyja az Istentől számára teremtett és csodálatos helyet. Megváltozik a helyszín, a toposza az életnek. Minden megváltozik, így nem maradhat az se, hogy ő ott maradjon, mert ha ott marad, akkor esetleg hozzányúl a másik központban levő fa az életfájához is, és ha akkor szakít, akkor örökre a halál állapotában marad. Tehát akkor Isten önmaga ellen nem léphet, így viszont megtörténhet az, hogy egyszer az Isten teremtménye képére, hasonlatosságára teremtett ember, amely szembefordult az ő teremtettségének céljával, életcéljával, és visszakerülhessen esetleg az Isten közelébe, és a helyére kerüljön. Csodálatos ez, ennek egyik megelőző eszköze, részben pedig a, mondjam így, a helyreállítás eszköze, a rend fenntartásának az eszköze a fegyelmezés. Nem ez a legfőbb, de enélkül nincs új élet. Úgy is mondhatnánk, hogy a fegyelmezés tehát a bűneset utáni állapotnak az isteni reakciója. Isten így válaszol a megbomlott rend helyreállítására, hogy fegyelmez. És most itt egy nagyot lépjünk, a büntetés, vagy másként a fegyelmezés is, attól kezdve létezik tehát, hogy Isten belép a játszmába, megkérdezi ott a hűvös alkonyatkor, amikor meglátogatja az éppen a bokorba visszahúzódott szégyenlős bűnös embert, Ádámot és Évát, hogy Ádám, hol vagy? Ez az első fegyelmezési eszköz, hogy megkérdezi, hogy hol vagy, és erre az embernek nincs, hogy ne válaszoljon, valamit mondani kell. Lehet, hogy mentegetőzik, elrejtőztem, szégyellem magam, hát ki mondta, hogy mezítelen vagy? Ki mondta, hogy mezítelen, ez egyszerre jelent megalázott kiszolgáltatottságot. Ki mondta, hogy te ilyen vagy? Te az én képem vagy. Most hogy gondolod, hogy te mezítelen vagy? Miért játszod el ezt a kitaszítottságot? Benn vagy az én szívemnek, az életemnek a központjába. Miért mondod, hogy mezítelen vagy? De a kérdés, Ádám, hol vagy? Minden fegyelmezés ezzel kezdődik. Tudatosítja, hogy nem vagyok a helyemen. Akár magyarázkodok, aztán Ádám gyönyörűen tud magyarázkodni, nem véletlenül Isten képére teremtetett. A magyarázkodásban is isteni módon kimagyarázza magát.
Hát honnan tudod, ugye, avagy ettél a fáról? Segít neki az Isten, hogy leleplezze, hogy megállapítsa a helyét. Igen, nem vagyok a helyemen. De Ádám nem hajlandó belemenni ebbe az őszinteségbe. És mit mond? Az asszony, akit te adtál mellém, az adott ennem. Hát én egy áldozat vagyok. Hát vedd már észre, drága teremtő atyám, hogy én nem tettek semmiről. És azóta minden bűnös emberi megnyilvánulás ezt a képletet, ezt a színjátékot játsza végig. Ezt a drámai jelenetet próbálja újra gyakorolni. Én nem vagyok hibás. Az asszony, tehát te adtad a felemet, nem éliet adtál. Nem elég, hogy elaltattál? Nem elég, hogy az oldalból rámból van a szívem mellől? Most akkor ő ad nekem enni? Igaz, hogy én fogadtam, igaz, hogy nem csaptam a kezére, igaz, nem mondtam, hogy a főnök nem azt mondta, hogy ne is nézzünk rá, ne is élincsük, ne is gondoljunk rá, de most főnök, bocsánat, nem bántani akartam, csak hát kicsit aktualizálni akartam a helyzetet, úgyhogy vegyétek észre, meg figyelek, hogy ugye figyeltek. Nem vagyunk nagyon álmosak, testvéreim. Pedig elég altató a helyzet, és lehet, hogy jó lenne ezt végigaludni, de nem tehetjük. Mert azt mondja Isten, hogy Ádám, hol vagy? Most téged kérdez meg engem, hol vagy? És tudod, hogy hol vagyunk? Valahol el vagyunk rejtőzve a bokorba, és azt hiszük, hogy az a kis körülkötő bőröv az, ami szégyenérzetünknek valahol a mentésére elegendő. Még nincs rajtunk a bőr körülkötő, amit majd Istentől kapunk, az áldozatra mutat rá ez is. Tehát nem az áldozatban menekültünk meg, mi csak a magunk elképzelése szerint próbálunk kievickelni a bajból. Minden fegyelmezés itt kezdődik, hogy Isten számon kérő, helyzetjelentést kérő, vagy állapotjelentést kérő kérdését meghallom. Ádám, hol vagy? Figyelem, azt követően Isten mit tesz az emberre? Megkapja ezt a bőr jacket, vagy hogy mondjam, bőr ruhát, körülkötőt, ágyékkötőt, és kitessék el a paradicsomból, kérubokat állít láng pallóssal a bejárathoz, nehogy visszaszökjenek, és azóta se lehet visszalépni a paradicsomba önerőből. Fegyelmezés következő lépése, mert ő nem büntetésnek szánja a fegyelmezést, hanem a mentés eszköze. És ez végig így fog lenni, Isten menteni akarja az embert. Mai délelőtti példa, egyik példaképünk ugye az atya, aki mind a két fiához mentő szeretettel viszonyul, visszafogadja a visszatérőt, a kicsit, utána megy a nagynak, kimegy hozzá, azt szomorúan állapítjuk meg, hogy nem akar bemenni. Minden esetben ott van, hogy az atya nem rombolni akar, nem tönkretenni akar, nem földbe döngölni akar, hanem a helyére akarja emelni mind a két fiát. A kicsit is, a nagyot is. Mindegyik tékozol más-más módon, mindegyik tékozol. Valahol az atyától látták ezt a tékozlást. Csak hogy addig, míg az atya a szeretetét úgy tékozolja, hogy ő visszahúzza általuk a fiúkat a helyükre, vagy legalábbis ezt akarja, addig az ember mindig eltávolodni akar Istentől, elszakadni tőle, függetlenülni, önmaga oldani meg a problémát, azaz teljesen fegyelmezetlenül és renden kívül élni. És végig az élő Istennek, az Új Szövetségben különösen, és itt most térjünk rá arra, hogy a mikorunkban nem egy kicsit meredek ez, hogy fegyelmezettségről beszélünk. Méghozzá nem is az értelméről, hanem az értelmezéséről. Mi a különbség? A fegyelemezet, vagy a fegyelem értelme, az azt jelenteni, hogy elemezzük ki, hogy milyen fegyelmezési módszereket alkalmaz Isten, nekünk nincs erre szükségünk, mert mi ennél többet kaptunk, mi a megmentésre kell figyeljünk, és a fegyelmezettség ezt szolgálja, nem győzöm hangsúlyozni. Nem földbe dőlni, ezért nem porosz módszerrel oktat az Isten, hogy ez így van és kész. Nem tudtam eleget csapni, de azért fájok tudunk kérdeni. Na, érted? Itt most döngeni kellett volna, édesapám Kovács volt, a napkalapáccsal kellene rácsapni most a ülőre, hogy az úgy szóljon, hogy mindenki süketüljön meg egy fél percre legalább, hogy ez kifejezze ezt a helyzetet. Nem így. Így tehát az Úristen fegyelmezése az nem egyfajta büntető hadjárat sorozat. És még egyszer mondom, nem tönkre akar tenni, hanem megmenteni akar. A kérdés után, hogy hol vagy, ott van a mentés, hogy kívül kerülsz ugyan a paradicsomon, egy új toposz, egy új élettér helyet kapsz, de te ebben az új helyzetben sem szakadsz el tőlem, én ott vagyok fölötted, ott van fölöttem a kezem, és mindent megteszek arra, hogy majd vissza tudjalak emelni. És amikor valaki ugye felülről születik, lélektől és szeretetből, így van, a felülről születés, az újjászületés, akkor pont ez történik, hogy Isten az élettel ajándékozza meg, azzal az élettel, ami már lelki halálba engedte önmagát, és itt pedig most Isten visszaadja. Ezért mi vagyunk a feltámadásnak a legnyilvánvalóbb bizonyságtételei. Aki újjászületett, az nem kételkedhet, az maga az élő reklámja a feltámadásnak. Az élet ura cselekvő szeretetének, helyreállító szeretetének. Így tehát ne beszéljünk soha fegyelmezés értelmezéseként egyfajta büntetésről, vagy akár sikeres büntetésről. Mondok egy példát. Egyház fegyelem. Ha létezik ellentmondásos szó összetétel, akkor ez az. Az eklézia, akár az eredeti értelmében, azoknak a közösségből kihívottaknak a csoportja, akiket elküldenek egy bizonyos hadi helyzetben, akik képviselik, akik megharcolják az illető ellenséggel a háborút, kihívottak közössége. Akár szellemi értelemben. Mindenképpen egy pozitívum, egy egységre mutat, ahol van rend, és éppen ezért van fegyelem is. Nem kell külön fegyelmezni, a puszta létük fegyelmez. Mert ha nem egy összedolgoznak, ha nem rend van, akkor ott összeomlik minden. Katona voltam, nem látszik, de ott voltam. Hegyi vadász voltam, az még kevésbé látszik rajtam, de az voltam. És a szakaszunk ugye négy csoportból tevődik össze, a román, Pluton már így mondom románul, szakasz, és én az első negyedikben voltam, mégpedig a csoportvezető volt elől, utána volt a gépfegyveres, és utána volt az első géppisztolyos, utána a második, harmadik, és így tovább. Mindenkinek volt egy ilyen AKM géppisztolya, Kalasnyikov géppisztolya. kivétel a gépfegyver, aki a második volt a csoportvezető után. Na előttem az első pisztolárunó, az egyes kis AKMS, az egykori buzói ortodox esperesnek a fia. Egy langoló román hazafi. Az nem tudott énekelni, de jó volt papnak azért, mert hát ugye az esperesnek nem is lehet más a fia, csak papnövendék. Na jó, ortodox papnövendék volt, és az állandóan fújta a himnusz, mert annyi román hazafias nótát nem hallottam, ő fújta, ha kellett, hanem. Ha nem kellett énekelni, akkor is énekelt, nem lehetett leállítani, senki nem mert vele újat húzni, még a szakaszunknak a hadnagyasa, a vezetője. Csak éppenséggel soha nem figyelt. Ugye mindig bal lábbal kell indulni, ő mindig jobb lábbal indult. Én pont utána voltam, úgyhogy én mindig rázuhantam, mert én meg bal lábbal indultam volna, mert ha én is jobb lábbal lépek, akkor a következő zuhan rám, hát ezt nem kell mondani. Ugye a rend azt jelenti a katonaságnál, hogy az egyik lába nyomába lép a másik. Ez ilyen egyszerű, mintha hóba lépnénk, egyik lábába a másik, és akkor az lényegében a második, harmadik is azt követően, mint könnyebb, mert már megvan a kitaposott nyom, csak bele kell tenni a lábát. Persze reméljük, hogy nem akkor az elsőnek a láb nyom távolsága, hogy ne tudja a többi, csak itt szerencsétlenkedni. Mert mondom ezt ennyire részletesen, mert ezt jelenti a rend. Mi Jézus Krisztus lába nyomába kell lépjünk. És a rend ezt jelenti, és ez egy fegyelmezettséget is feltételez önmagában, ha tehát, és ez az a következő szabálya a isteni fegyelmezésnek, hogy úton lévő az Isten népe, Ecclesia Viator, az úton lévő eklézsia, kiválasztotta közössége, ahol így menetelünk egyik lép a másik nyomába, legyetek az én követői, miként én a Krisztusé. Ennél nagyobb fegyelmezés nem létezik. Krisztus megy elől, ő pontosan ismeri a mi képességeinket, tehát nem lép akkorát, hogy ne tudjuk utána az ő nyomába lépni, utána lép Pál, utána lép Bódis Miklós, utána lép Berke Sándor, utána lép nem tudom én, Károly Béla, jól mondtam a nevet? És utána, érted? Itt kell legyen egy sorrend, és itt nem az a meghatározó, hogy ki van elől, hanem az, hogy ki mennyire fegyelmezett ebben a sorrendben, ebben a haladásban. Mert mindenki célba ér. Ennek a fegyelmezésnek ez a lényege. Célba juttat mindenkit. Olyan nincs, hogy valaki lemarad, leszakad. Aki beállt ebbe a sorba, aki lépked Krisztus nyomán, aki úton van, aki ilyen úton levő keresztjén, úton lévő egyháztag, az célba ér. Ez a lényege az Isten népének, a fegyelmezésnek. És ebben van mindenki kooptálva, behívva, beemelve. Itt nincs kevésbé fontos, itt nincs utolsó, itt nincs első. Azaz első van Jézus Krisztus, mi pedig mindnyájan a követők vagyunk. Így is nevezhetjük magunkat, hogy Krisztus követői. És ebben a követésben fegyelmet tanulunk, mert ha nem tartunk fegyelmet, akkor egymásra esünk, akkor összeomlik az egész, akkor elhasal a csapat. Persze az Úr akkor is felemel bennünket, csak akkor mindent előről kell kezdeni. Egy következő, amit meg kell tanulnunk, az, hogy mi van az újjászületett embernél, a hívember életében szükséges ez a bármilyen szabályozás, fegyelmezés? Vagy önmagában a léte már egy szabályozott, fegyelmezett létforma? Nem is tud más lenni. Ezért nem kell külön fegyelmezni, nem kell hozzá pálca, nem kell ordítsanak rá, nem kell kitoljanak vele. Ezek mind fegyelmezési módok a világon, sokszor, sokfele. Nem kell megfizetni, nem kell csalni, nem kell, mondjam így, zseppénzt adni, nem kell semmilyen más mellékes módszerhez folyamodni, önmagában a létre egy fegyelmezett lét. És aki ezt nem érzi, hát az akkor is buk, akkor is fekszik, elhasal, ha bármennyire sajnáljuk. De itt van az a következő, hát mondjam így, meghatározó az, hogy Pál apostol azt mondja, hogy talán a Filippi 3.12.14, lehetne ezt felolvasni? Van egy ilyen, hogy ugye azt mondja Pál, hogy célegyenest fut, hogy elnyerje az onnan felülről való elhívás koszorúját, babér koszorút jelent. Az ókori futóversenyekben egynyerő volt, nem volt különböző helyezés, második, harmadik, tizedik, nem tudom, ennyi pont, annyi pont, nem pontszám volt. Nyertél vagy vesztettél? Egy nyert. És a mi nyertesünk az Jézus Krisztus most.
Atyám fiai, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem. Azokat, amelyek hátam mögött vannak elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak nekidőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek, a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.
Egy futóverseny tehát egy biztos nyerő, és így, ami hátam mögött van, elfeledett. Aki nem tudja elfeledni azt, ami mögötte van, az nem tud haladni. Igaz, hogy a választott nép egyik nagy tanítója, remélem, hogy beugrik a neve is, azt mondja, hogy a választott nép háttal megy előre, hogy mindig lássa azt az áldást, amit eddig nyert. Szurükbe jár, rükvezbe hal. Mert ha mindig csak előre néz, akkor elfelejti, ami háta mögött van. Van tehát egy bizonyos értelemben el kell felejteni az, ami hátul van, és más értelme pedig látni kell azt az áldást, ami eddig kísért, hogy az toljon tovább az úton. Ne fékezzen, hanem toljon. A múlt, az fékez, vagy tol. Célegyenes futunk, testvérei. És ez azt is jelenti, hogy nem nagyon van idő leállni, egy kis virágot szedni. Még akkor is, hogyha olyan szívesen viszek az én drága páromnak egy kis mezei virágcsokrot, futok, akkor futok. Egyet szusszanunk, nem. Célegyenes futok. És itt van egy másik gondolat, az, ami Róma beliekhez írott levél, a 6.12.23, Róma 6.12.23, egy másik kép.
Ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek.
Valamint a 8. rész 12-13.
Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek.
Test cselekedeteit megöldökölni, tehát ami hátam mögött van, az elfeledvény, életre pedig neki feszülve is elfogadva az ő vezetését, célba jutni. Vagy ott van a Filippi 3.17-19, tudom, az elég már volt, de most a 17-19 versek.
Legyetek én követőim, atyám fiai, és figyeljetek azokra, akik úgy járnak, amiképpen mi nektek példátok vagyunk. Mert sokan járnak másképpen, kik felül sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei, kiknek végül veszedelem, kiknek Istenük az ő hasuk, és akiknek dicsőségük az ő gyalázatukban van, kik mindig a földiekkel törődnek.
Legyetek az én követőim. Még kétszer mondja ezt el. Nagyon fontos. Az Isten népének azért van, különböző generációkban mindig megvoltak a hitben járó elődeink, és ezeket szabad nekünk ezeknek a bizonyságtételéből, életformájából tanulni, mert ők előttünk haladnak, és mi pedig következő láncszemként bekapcsolódunk ebbe a menetbe, és mi a fontos, hogy előttünk járnak példaképek. Mégpedig azok a példaképeink, akik követésre méltók, akik nem Krisztus keresztjének az ellenségei. Nem sikeres egyházfőkről vagy teológiákról beszél tehát, hanem olyanokról, akik Krisztus keresztjének az elfogadói, a ismerői, a dicsőítői, Jézus Krisztus követőiként. És Pál mond ilyet is, hogy legyetek az én követőim, miként én a Krisztusé. Annak az Isten népének, ahol nincs kit követni, ahol nem jár előttem senki, ahol én kell törjem az utat, egyfajta pionír tevékenységet, egy ilyen út készítő tevékenységet végzek, vagy azt hiszem, hogy én kell törjem az utat. Ez egy öncsalás. Ez nem igaz. Krisztus népe nem ilyen. Az Isten népe, az Anya Szent Egyház élete, ilyen úton levő élet. Egymás lábnyomába tesszük a lábunkat is. Az legelső Krisztusba, azután a Krisztus követő sora egészen végig. Egy következő, mondjam így, fegyelmezési eszköz az, hogy, és itt azért még egyszer próbálom érzékeltetni azt, hogy nem az orosz, a porosz fegyelmezésről van szó, nem a fizikai bántalmazás alkalmazásáról, nem a pszichológiai ráhatásról, nem a frusztrációs keltésről, nem az erőszak gyakorlásáról, nem a félelem keltéséről, tehát egészen más egyházfegyelem. Már kezdtem az elébb. Én voltunk egy olyan gyülekezetben is, drága testvéreim, ahol gyakorolták a eklézsia követést. Volt még valaki egy gyülekezetben? Nem tudom, botyákon gyakorolják? Körösfőn vagy botyákon? Különösen akkor, ha egy lány ugye esküvő nélkül áll össze egy fiatalemberrel, a vadházasságot így próbálják valahogy gyógyítani, hogy aztán elmennek a lelkészhez, összehívják a presbitériumot, vagy csak egy részét, beállít egy korsó borral, egy tál fánkkal, vagy valami házi tésztával, egyszerű kőtessel, azt letesz az asztalra, leültették egy külön székre, és akkor megkérdik, hogy na, megbánta, jó. Annyira megalázó egyik oldalról, másik oldalról annyira képmutató, tehát nem őszinte, mindenki tudja, hogy legyünk túl rajta, mint ahogy ér a kocsirúdon, azt befejeztük. semmi fegyelmező ereje nincs, és megtörtént, hogy az illető még néhányszor elköveti ugyanazt a bűnt, ha kell, minden alkalommal hoz egy tál tésztát, meg egy korsó bortot, befejeztük. Kocintottunk, Isten értessen, egyéb Pepi sor, menjen mindenki haza. Nincs ereje. Miért? Mert nem felülről jött. Nem az Úr szerinti vezetés. Nem az úton való menetelésnek a része, és a visszaállítás, a helyreállítás, a boldog Krisztus követésnek az örömteli alkalma, hanem egy emberi erőködés. Jaj, testvéreim, ha lehetne, én mindnyájunknak Oscar-díjat adnék a képmutatásért. Mesterek vagyunk a képmutatásért. És még mondok egy nagyon sértőt, akinek nevénge így se vegye magára, testvéreim. Mi hívők aztán igazán tudunk képmutatók lenni. Nagyon meg tudjuk tanulni. Ismerős a történet, amikor révész püspök meglátogatja a debreceni kollégiumot, hatodikos, hetedik osztályos fiatalok éppen konfirmáció előkészítők vannak. Hát ugye mit kérdez a püspök úr? Na, kedves ifjak, mi életedben és halálodban egyetlen vigasztal. K.T. Heidegger, K.T. első kérdés, van első felett is. Természetesen sírítsen. Az utolsó padban egy hirtelen vörös szőke fiacska felugrik, és elkezdi mondani, az, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak is megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdonom, hogy püspök hal. Ugye, hogy hívnak, kedves? Én Mózes Áron vagyok. Ugye, hát akkor te nem is vagy reform? Nem kérem, én Mózes hitű vagyok. Hát akkor hogy tudod ezt? Hát tudom én, hogy mi kell a püspök úrnak. Érted? Mi nagyon tudjuk, hogy mi kell a püspök úrnak. Nagyon tudjuk. Mózes Áron megmentette az osztály becsületét, színjelesre vizsgázott a kártékérdés megválaszolásától. Püspök már nem kérdett többet, nem mert, vagy lehet, hogy ő se tudta a következők, nem tudom. De amit tudok, hogy ez nem volt fegyelmezés, mint olyan. Pontosabban egyfajta figyelmeztetés volt, de püspök úrnak tudtak, hogy mit kell válaszolni, és mi is nagyon tudjuk, hogy mit kell válaszolni az esetben. De attól még nem állt helyre a rend, nincs élet, nincs békesség és nincs öröm, mert nincs követés. Ilyen helyzetünk még teljesebb és nagyobb, ha itt megrakadunk. Egy következő tétel a fegyelmezés vonatkozásában az, amikor ugye Isten népe mindig nagyon, nagyon vegyes. Hát ennek a prototípusa a Jézusi tanítványi 12-ös tanítványi kör. Már vegyesebb nem lehetett, mint az. Nézzük a Sózent, hát abban remekül van ábrázolva, milyen változatosan vegyes volt a társaság. Voltak is, vannak mindig erősek, és vannak gyengék. És akkor azt mondja Róma 15.1.7, hogy van egy kötelessége Isten népe erős tagjainak. És ez a fegyelmezésnek a következő vonatkozása.
Tartozunk pedig mi, az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és nem magunknak kedveskedjünk. Mindenikünk tudnélik az ő fele barátjának kedveskedjék annak javára, épülésére. Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem amint megvan írva, a te gyalázóidnak gyalázásai hullottak rejám. Mert amelyek régen megirattak, ami tanulságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen. A békességes tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja nektek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt, Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyát. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.
Akkor hogy van a képlet? Ez az utóbbi gondolat. Fogadjátok be egymást. A gyenge testvérnek tehát erős befogadó testvére van. Az erősnek gyenge befogadott testvére van. Fogadjátok be egymást, ahogy Krisztus is befogadott titeket. Teljes egyetértés legyen köztetek a Jézus Krisztus szerint, és ezáltal az erősek befogadása, a következő tétel, amit meg kell, fegyelmező eszközként ajándékozott Isten, nem vagyunk tehát egymástól függetlenek, mindig összetartozunk, olyan ne legyen, hogy csak gyengék, olyan nincs is, mindig van erős, és mindig van gyenge, és mindig van, aki nyafog, és mindig van, akit segíteni kell, és mindig van, akit simogatni kell, és mindig van, akit bögdösni kell, és mindig van, akit... De hát ez így van rendjén. Így érezzük azt, hogy mennyire szeret minket a mi Istenünk, mert befogadhatjuk egymást, és nem csak az erős a gyengét, a gyenge is be kell fogadja az erős, mert el kell fogadja, hogy ő erősebb, és esetleg az, akkor neki a támogatásban is egyfajta lökést, egyfajta támogatást, egyfajta tolást, taszítást ad, és neki erre szüksége van. És akkor ott van egy ilyen gondolat is még, hogy a János első levele, talán második rész 27. vers, ott a kenetről van szó, 1 János 2.27, de lehet, hogy 2.27, maradjunk el.
Nem? És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad. Így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, hanem amint az a kenet megtanít titeket is mindenre, úgy igaz is az, és nem hazugság. És amiképpen megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne.
Mindenre megtanít, és nem hazugság, nincs szükség valaki tanítására. A kenet, a Szentlélek kenete vezetése. Megtanít mindenre. Ez a következő fegyelmezés, hogy nem kell kívülállótól innen-onnan lopkodnom, megszereznem valahogy szertenni rá. Csodálatos módon fel kell vezet, irányít, nem engedi, hogy eldőljek. Csodálatos tud lenni. És ez egy fegyelmező eszköz tud lenni, és akkor nagyjából eljutottunk a végére. Római levél 12. fejezetének 9-től 21-ig terjedő versét olvassuk el. A szeretetben szentül éljünk. Mit is jelent ez? Mert ebben van a fegyelmezésnek, mint egy összefoglalása.
A szeretet képmutatás nélkül való legyen.
Egy. Képmutatás nélküli.
Iszonyodjatok a gonosztól.
Iszonyodjatok a gonosztól.
Ragaszkodjatok a jóhoz.
Ragaszkodni a jóhoz.
Atyafiúi szeretettel egymás irány gyöngédek.
Gyöngédek atyafiúi szeretettel, nem akárhogy.
A tiszteletadásban egymást megelőzők legyen.
Tiszteletadásban megelőzők. Nehogy tudjak én előtted köszönni neked, vagy te nekem, ne várjon meg, hogy hát ha nem köszönt, akkor én se veszem észre. Én rohanjak oda, és legyen kitüntetés, hogy köszönhetek neked, tehát köszöntsétek egymást, a tiszteletadásnak ez a minimuma, köszönteni a másikat. Ne is köszöntsétek azt, aki hamis tanító. Még ne is álljatok szóba vele, ne köszöntsétek. De az, aki testvér, azt köszöntsétek. Igen, tovább.
Az igyekezetben ne legyetek restek.
Az igyekezetben buszkók legyetek. Egy pillanat, igyekezetben nem restek. Hát akkor milyenek? Mondja tovább.
Lélekben buzgók legyetek.
Lélekben buzgók. A Szentlélek buzgóvá tesz.
Az Úrnak szolgáljatok.
A szívemben, tessék.
Az Úrnak szolgáljatok.
Az Úrnak szolgálni. Tehát minden, amit teszek, neki teszem. Nem azért teszem, hogy Dóczi Margit megdicsérjen, ő nehezen dicsért, egyszer-egyszer elő. Feleségem még nehezebben dicsér, de még azért sem versengek, hogy Istenem, de jó lenne már egy kicsit, ha megdicsér, de úgy viszket a hátam, hát legalább megvakarnál. Nem. Érted? Az Úrnak szolgáljatok. Igen.
A reménységben örvendezők.
A reménységben miért kell örvendezni? Mert minden földi gyakorolt reménységben a sátán nagyon meg tudja támadni, és mindig az örömét veszi el a reménységnek. De hogyha én megragadom azt, hogy én örülök az Úrban, örüljetek az Úrban, mindenkor a reménységben örvendezők legyetek. Mindenkor örülök, akkor is, amikor süt a nap, meg akkor is, amikor szakad az eső, akkor is, amikor áthúzzák a terület, akkor is, amikor sikeres. Mindenben örüljetek. Tessék?
A háborúságban tűrők.
Na hát, ez aztán igazán nem könnyű. A háborúságban én mindig zúgolódó vagyok. Ne tanuljatok tőlem. Feljelentem magam az élő Istennek előttetek, drága testvérem. Nem tudok tűrő lenni a háborúságban. De azt mondja az Úr, hogy így kell. Ez az ő fegyelmezése, hogy tűrő legyek a háborúságban. Ne panaszkodó, ne síránkozó, ne önféltő, ne gyalászkodó, ne szidalmazó, ne toporzékoló, és még sorolhatnám mi minden nem, hanem tűrő.
A könyörgésben állhatatosabb.
Könyörgésben. Mennyi ideje könyörögsz a főnöködért?
15 éve.
Csak?
Azóta dolgozok ott.
Ja, akkor én vagyok. Jó, akkor megsimogatlak, gyere. Mindenkinek kell egy kis simogatás. Nagyon fontos a prémium protekció, risz. Nagyon fontos. Nagyon
a fontos, igen.
Bocsáss meg, nem bántanak, csak ez a fordulat, hogy érthető, hogy nehogy abba hajt. Csak reggel imádkozol, vagy este is?
Este is.
Este is, reggel is? Úgy van, helyén való. Akkor délben is imádkozol. Teljes legyen. Mit? Ahányszor leszel, mindig a főnöködél is imádkozol.
Visszajátszom neki.
És még akkor sem biztos, hogy azonnal lesz eredménye, de van eredménye a te szívedben. Ha neki nincs is eredménye, de benned már ott van, a lángoló szeretetben szolgálsz, örömmel, tessék.
A szentek szükségeire adakozók, a vendégszeretetet adakozók legyetek, a vendégszeretetet gyakoroljátok.
Miért nehéz gyakorolni a vendégszeretetet? Mert az életem életterem a 100%-ának minimum 30%-át át kell adni, hogy ő is beférjen. A vendégnek legalább egy harmadát az életemnek át kell adni. Nem csak az élelemnek, a tétteremnek, az időmnek, meg kell osztanom, vissza kell vonulnom, le kell mondanom róla, de az Úrnak adtad át. Őt fogadtad, ő jött be, az Úrnak szolgáljatok. Ez az Úr szolgálata, az egyik legnagyobb szolgálata vendégszeret. És ha nincs vendég, testvérem, nem győzöm elmondani, én azt szoktuk mondani, hogy hát az Isten választott nép, a zsidóság olyan, amilyen. Jártam, ez 2000-ben, ha jól emlékszem, talán akkor. Igen. a Szentföldön először. Elvittek bennünket egy buszkirándulásra, Mélyesiel Rim nevű negyedbe. Ez egy kegyes zsidó kicsi negyed, Jeruzsálem belvárosában. Minden második felirat, nem tudom én, Kónés fia, Grünés társa, tehát ekkora betűvel héberül, ekkora betűvel angolul, és ekkora betűvel magyarul, vagy lengyelül. Lengyel és magyar fel, de a magyar az dominál. Úgyhogy akár Pesten lennél, Pesten lehet nincs annyi magyar felirat már, mint a Mélyesielinkban. Úgy 12 óra körül volt, fél egy pénteken. Mindenki, minimum ilyen vastag bőrszivarral a kezében, minden pajeszus, kedves kaftános vagy kalapos zsidó bácsi jön, megy, pöfékkel, és látszik, hogy nagyon keresnek valamit. A busz lépésbe megy, vagy még annál is lassabban, de nem állunk meg, nem nyitják ki az ajtót, aztán egyszer csak szépen végigmentünk, visszafordulunk, ellentétes irányba is, és hazajövünk. Mikor hazaérünk, azt mondja a egykori pozsonyi főrabbinak a fia, egyedül maradt a családból, hatod magából, hogy na, két óra szünet, csináljanak, amit gondolnak, szünet. Ha már oda mentem, akkor már tudtam, hogy magyarul beszéltem vele. Az első két nap nem szólalt meg magyarul, de a harmadik nap már tökéletes nap. Hát pozsonyi. Az apjával együtt bújtak el, az apját lefogták, mellette lőtték főbe, az anyját ugyanaz a golyó, meg a csecsebő testvér, ugyanaz a golyó megy át a gyereken és az anyán, és az ő szemmel látták. Szóval döbbenetes. Megszólal magyarul. Tovnak hívták, ami jót jelent, ugye? Tovul. Hát miért nem maradtunk inkább ott, hogy egy kicsit... Maga miatt? Miattam? Hát életemben sose jártam a Mélyesielinbe. Hogy miattam? Ha. Nem láttam maga azokat a bőrszivaros társaságot? Azokat a kaftánosokat? Nagyon nem bírta azokat az ortodoxokat. Ő egy kicsit másfajta volt. De zsidó. Echte zsidó. Nagyon zsidó. Azt mondja, maga miatt. Mert maga biztos elment volna, mert nem látta, hogy azok hogy vadásztak a turistákat, hogy elvigyék, hogy megmutassák, hogy milyen egy kegyes sabbat. És maga elment volna? Hát azt mondom, biztos. Na látja, meg magáért felelek. Magát én nem veszíthetem szem elől. Behoztam anyakamat, és elmentem sétálni egyet-két óráig, és lemaradtunk a Mélyesielin beli vadászatról. Tessék?
Vendégszeretetük.
A vendégszeretet gyakorlása, érted? Vadásza a vendége. Hogy megmutathass, hogy milyen az ő öröm ünnepe, az ő nyugalma. Mikor vadászod így a világit, vagy a rokonodat, vagy a nem tudom kit, hogy megmutass, hogy a te feltámadás ünneped, mert minden úrnapja feltámadási nap, nem? Csodálatos. Igen, ez egy fegyelmező eszköz. Így van, a vendégszeretet. Tovább, légy szíves.
Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal, egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek, ne kevékedjetek, hanem alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek ti magatokban.
Már nem is állítom meg minden egyes mondatrész egy-egy fegyelmező, drága útmutatás. Szentül éljetek a szeretetben. Erről szó, tessék.
Senkinek gonoszért gonoszal ne fizessetek, a tisztességre gondotok legyen minden ember előtt, ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek, magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet a haragnak, amely megvan írva, hogy enyém a bosszúállás, és én megfizetek. Ezt mondja az Úr.
Hát ezt az utóbbit emelnék még ki, a mindegyiket külön-külön, de már látom, hogy nagyon eltelik az idő. Tehát, értitek? Magatokért bosszút ne álljatok. Isten gyermekeként nagyon állj az Isten lönge szeme elé. Hadd világítson át. És ha látod, hogy valaki szeretnél megbüntetni, bosszút állni, egy kicsit elgáncsolni, egy kicsit visszaadni, egy rossz szót, egy gonosz nézést, valamit, amiben megbántottál, mit kaptál, hogy az Úr nem feledkezik meg. A téged ért bántás őt érte? A 40-es években a háború követően különösen áldott ébredés volt, például Szabolcsba is. Többfele Magyarországon, a Szabolcs ébredés ez híres volt. Hogy Szikszai Béni nevű utazó titkára volt az akkori célja betárni a szövetségnek, és ő írja a Magyar Ugar, jegyez fel ezt a könyvet, itt-ott megkapható, régebbi kiadásban, de talán újabb a Magyar Ugar. És ott használ egy ilyen képet, hogy Szabolcsba tart evangelizációs istentisztelet, az iskola, egyetlen nagyobb terem az iskola volt, az egyház nem nagyon akarta, de az iskolába csak beengedték, és hát a diákság is ott van, és a kisdiák, a harmadikos, negyedikes fiúcska nagyon megérinti. Átadja az életét, nagyon boldog, követi Jézust, eldőlt a szívemben, ezt ugye a Szutár Szingh írta, de igaza volt, követem Jézust, oké. Okay. Hát persze minden ilyen magatartásnak megvan az ellenreakciója. Az osztálytársak ezt képmutatásnak minősítik, és minden alkalommal megpróbálják az embert, áldassék érte az Úr, hogy mennyi belül az igaz. Tél van, havazik, diákok kimennek, és megbeszélik, hogy megdobálják hógolyóba. Csak a hógolyóba tesznek egy icipici kavicsot. Nagyon gonosz dolog, nehogy éljetek vele. Még gondolatban se. Nem tudom, ki tapasztalta, én egyszer kaptam egy ilyen golyót a lábamon, de alig tudtam utána hagyni. Véletlenül, nem nekem szánták, de én kaptam. Na mindegy, ez a fiúcskát megdobják, és valahol a nyakát, meg az arcát is elkapják, és persze. És ez a fiúcska felordít, és elkezdi őket szidni. Nem Istennel, de azért keményen vádolni, hogy micsoda gyalázatos test, vagy tudom én, mivel szidja őket a társait. Megszólal az egyik, mindig van egy vezér, ugye, a csapatban, megszólal a Pál utcai fiúkban, hogy hívták a vezért?
Boka.
Jó. Megszólal az ottani Boka, hogy igen, mi megdobtuk, nem tudom a nevét, Pistit, és a Szentet találta el. Hallottátok, hogy milyen, hogy felsírt, felnyögött a Szent? Tehát egy csúfolódás, egy gyalázkodás. Távol álljon, hogy ezt a gyermeket megítéljem. Én biztos, hogy tomboltam volna, vagy nekiestem volna, és ha szétverik a képem, akkor is nem bírtam volna megállni, hogy bosszút ne álljak magamért, maga a többieken. Hát így van. Ne álljatok bosszút magatokért. Ez a fegyelmezésnek a csúcsa. Amikor rábízom Istenre. Ennyi ma bosszúállás. én majd megfizetek. Te álljak le és kezdek el imádkozni, Uram, könyörülj rajtuk. Amikor 1994. április 14-én az akkori püspökünk, tessék?
Tegnap mondta.
De nem mondtam ezt az esetet.
Nem.
Ezt a részét nem mondtam, mert kell tudják az egészet, hogy visszaigazolják majd az Úr előtt, hogy nem hallgattam el. Mondtam, hogy a püspök ugye ki akart bennünket onnan paterolni, és mondta azt, hogy ilyen nincs még Berke Sándor, de egy baj van vele és a családjával, hogy céges. Azt is mondtam, hogy a nagy baj, hogy nem magyarázza meg, hogy ez micsoda parázna, tolvaj, mit jelent az, hogy céges. Na jó, erre felugrik a későbbi gondnok, akit ugye a gyülekezet azért választ, hogy minket agyon tiporjon, nem bírt meg se szóval, kinyitotta a szelet utána, csak reszkedett, jó? Felugrik a padra. Nem hagyjuk, ezt is mondta Berke Sándor, leszedj a csillagot a templomról, de még van két-három társa, akik hasonló vehemenciával védik az egyházat, odáig elment, hogyha kell, mi akár Jézust is hát szelektáljuk, vagy megbüntetjük, vagy nem tudom, mit nem csinálunk velük. Akkor ugye, mivel már lincs hangulat kezd kialakulni, azért Tőkés nem akarta, hogy a látszat az legyen, hogy ő szította ezt a tüzet, hanem ott hagyta a felgyújtott tüzet, hogy majd a gyülekezet úgyis rám gyújtja a parókját, és nekünk menni kell esen. Mert azért ez is sátáni volt, hogy nem akkor is ott, hát ő nem tehet róla, hát a gyülekezet elüldözött, hát ő csak végrehajtotta a gyülekezeti akaratot. Ez volt az elképzelés. Hát ez nem jött össze Istennek legyen hálva, Isten nem így akarta. De ezek az embereket sorra veszi Isten, és egyre másra bünteti. Az egyiknek felrobban szilveszter este az aragász tartály. A sógorával együtt kirepülnek a házból. Alig marad életbe. Attól kezdve 9 éven át fekszik az ágyba, és a felesége ápolja is. Egyébként ez akkor már gondnok az illető, és ahányszor úrvacsorát viszek, mert mindig a felesége volt előtte a presbiter, azt leváltották, hogy ő lehessen a gondnok, hogy minket minél jobban kitaszítson, na de hát nem volt már eleje hozzá. Ahányszor meglátott, kezdte el a sírás, mint a gyermek, felesége meg bátorított, hogy Béluskám drága, félrenő, tényleg Bélának hívták, Béluskám drága, ne sírjál, hát a tiszteletes úr nem haragszik rá, tehát úr, nézd meg, milyen kedvesen néz rá, Béla annál jobban bögöl. Mert érezte az ő nyomorúságának a súlyát. A másik atyafinak volt egy nagyon kedves, értelmes leánya, katonaorvos is, olyan civil orvos is kitesz, minden vizsgát letesz. Egy mini zseni, hogy így mondjam. Igaz, hogy nem tud ellenállni egy traktoristának, akivel még egy iker leányai is lesznek. Az ortodox templomba keresztelik meg a leánygyermekeket, még csak nem is a reformátusba. És akkor azt mondja az illető, hogy üzeni valaki által, hogy mondják meg Berke Sándornak, hogy megvert az Isten. Mert az unokáim, azok még csak reformátusok se lesznek. De nem ez volt a legnagyobb, volt egy harmadik, akit feltétlenül gondoknak szerettek volna.
Az a drabális magyar ember.
Minden héten, amikor ment a nőjéhez, volt felesége és meg három gyereke. Jött visszafele, megállt a parókja előtt és bekiáltotta, hogy hányszor és milyen pozícióban. Ezt akarják gondoknak, egy gyülekezetnek a szintje. És És ez az ember egyik percről a másikra kisül, hogy elhatalmasodott, nem tudom milyen, talán ilyen mirigyrákja, vagy milyen van. És két hét múlva, hogy bekerült a kórházba, meghal. Hogy jöjjön a felesége, hogy tiszteletes úr, nincs pénzünk, nem hoznál haza, mondtam azt a bizonyos Ford Transit mikróbuszt, nem hoznál haza a férjemet, váradó. Dehogy nem. De el is temeti, el én mondom. Persze nem ilyen hősiesen, most nem sikerült a alázatot. És mit gondoltok, hogy kezdődik a prédikáció? Hát az, hogy Isten népének, Izraelnek a szárfái kidőlnek. Ahogy siratja Dávid Sault. Ha létezett erős ember, meg munkabíró is, meg az a drabális magyar ember, az a magyar ember, érted? És most eltemetni. Persze ott van az egész környék, hogy mindenki hallja, hogy na miről szólhat itt az ige. És mi pedig siratjuk Sault. Azaz a hősöket. Testvéreim, igen, rábízni Istenre a bosszúállást, hogy aztán te könyörök, Uram, áll is le! Ne engedd, hogy elveszelek! Én nem élek annyit! Én halmaz, Uram, nekik! A másikat már mondtam, a negyediket, ahol a férfi Nabukodonozorként 7 éves megkötöttségben vannak, nem ismétlem, az Úr csodása működik. Rá kell bízni még a bosszúállást is. Akkor vagyok Isten fegyelm alatt, ha nem én állok magamért bosszút. Nem én teszek magamnak igazságot. Nem én akarok nagy lenni. Nem én akarok befogadó akarok lenni, szeretettel. Hát, a fegyelmezettséget értelmeztük, a hívő ember életében értelmeztük, értelmezzük, folytassátok. Én hiszem, hogy bennetek ez tovább, vagy bennünk mindjárt ez tovább visszhangzik. Néhány pillért kaptunk arra nézve, hogy fegyelmez Isten. Semmiképpen nem büntetés, még akkor is olykor úgy tűnik, hanem a helyreállítás, a visszahozatal, a restauráció jegyében, vagy hogy tetszik, az újra élet, a feltámadás jegyében. Áldassék az ő neve. Amen. Dicsőség te néked, Urunk! Úgy féltékeny szerelmedben irántunk, irántam is. Nem tudsz lemondani arról, hogy visszaállíts az életet, hogy a helyemre állíts. És köszönöm, hogy ezt a te drága akaratodat végzed sokszor, sokféleképpen. Köszönöm, Uram, hogy a te fegyelmezett léted az én fegyelmezésemet is így munkálja. És köszönöm, hogyha széthullik minden, és elemeire bomlik a világ, te akkor is a te népedet, a te életmentő és életet ajándékozó szereteted keretében, fegyelmében tudod vezetni, megtartani, megszentelni. Irgalmazunk nekünk. Köszönjük, hogy a bűn határsértését, törvénytiprását, Isten elleni lázadását, céltévesztését vagy éppen az elpártolást te el tudod nullázni, meg tudod semmisíteni annak pusztító erejét, hatalmát, és nem csak a halált, és a sátánt, és a bűnt gyilkolod meg, szünteted meg, hanem a közönyt, félelmeinket, önigazságunkat, pusztító magány helyzetünket, mindent, amivel a te jelenlétedet megtagadnánk, vagy visszautasítanánk. Könyörülj, könyörülj rajtunk, áld meg a te népedet, és tarts meg minket. Még ha gyengék is vagyunk, köszönjük, hogy a te erőd a mi erőnké lesz. Amen.
Nem rejtőzöm el. ujjaimba szálltalak, ők enyém vagy. Tűzeld, Urak Jézus, szíts a szívemben, Oh, John.